az ige azt mondja, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert azok megelégítetnek. A mi szívünk nyitott Isten igéjére, és mindig készen állunk arra, hogy tanuljunk, és Isten igéje által erőt és hatalmat vegyünk. A mai tanításnak az lesz a címe, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat. Nagyon sokszor keresztények, hívők azt gondolják, hogy hát Isten megfeledkezett rólunk, Isten nem tud semmit rólunk, vajon Isten látja, hogy egyáltalán most milyen helyzetben vagyunk, és egyáltalán mi van itt körülöttünk. De Isten nem feledkezett meg rólad, Isten ma is azt mondja, amit eddig is mondott, hogy igenis, én tudom a te dolgaidat. Egy kis ismétlést szeretnék a múltkori alkalomról, mert valamilyen formában csatlakozunk az előző vasárnapi tanításhoz. Ugye az előző vasárnap arról volt szó, hogy mit csinál ma, mit csinál Jézus, mit tesz most Jézus, hol van most Jézus. Ugye sok hívő úgy gondolta, hogy Jézus leült az atya trónjáról, és nem csinál semmit, és csak ott van, és magára hagyott bennünket, és csináljunk, amit akarunk. De egyáltalán nem erről van szó, hanem Jézus végzi a főpapi munkáját. Megnéztük a múlt alkalommal, hogy miért volt szükség egyáltalán a templomra, miért volt szükség papra, és miért volt szükség a főpapra, miért volt szükség a földi templomra, és miért szűnt meg a földi templom. Tehát a tanításnak nagyjából az volt a lényege, hogy a földi templom az a bűnrendezés helye volt, mind addig, amíg a megváltó, amíg az Úr Jézus Krisztus el nem jött. Ugyanis Ádám bűne miatt minden ember bűnös lett, de Isten a kapcsolatot nem tagadta meg az emberrel, Isten mindig szeretett volna közösségben lenni az emberrel, de mivel hogy a bűn elválasztotta az embertől, ezért az Ószövetségben ezt a földi templom által oldotta meg, hogy Isten rendezze a bűnt és rendezze a kapcsolatot az emberrel. A pap szerepe pedig az volt, hogy közben járjon Isten és ember között. Tudjuk, miután Jézus eljött, Jézus megváltott bennünket a bűneink alól, megszűnt a törvényrendszer, megszűnt a földi templom. Nincs többé földi templom, ahol a bűneinket rendeznénk, mert Jézus az ő tulajdon vérében ment be a mennyei szentek szentjébe, örök váltságot szerezvén érettünk, és ahogy a zsidókhoz írt levél 10. részében olvassuk, ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a szenteket. Nincs szükség arra, hogy naponta vigyünk áldozatokat, naponta mutassunk be véres áldozatokat az Úrnak a bűneinkért. Jézus megmosott bennünket az ő vére által, és szabadok vagyunk a bűntől. És ez a korszak, amiben most élünk, ez a kegyelem korszaka. A János evangéliumában, nem is az első levelében, mégpedig, ha jól emlékszem, ezt meg is nézzük, a János 1.17, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig, és az igazság az Jézus Krisztus által lett. Néztük a Bibliát is, hogy a Biblia 66 könyve miről szól egyáltalán. Az egész az üdvtörténetünkről szól, egész az elejétől a végéig, egészen Krisztusról beszél, hogy Isten az idők folyamán az üdvtörténetet írja le, hogy az ember bűnbeesésétől kezdődően hogyan vezeti ki a bűnt majd az emberek életéből. Hiszen ami az embert elválasztotta Istentől, az a bűn, mégpedig Ádám bűne. És erről szól valójában az egész üdvtörténet, hogy Isten hogy fogja rendezni ezt a kérdést. És ebben a Bibliában könyvek vannak, szakaszok vannak, korok vannak, időkorok vannak, és ezeket az időkorokat meg kell, hogy értsük. A Bibliára úgy kell, hogy tekintsünk, mint egy egységes egész. Tehát lényeg az, hogy nem vagyunk az Ószövetség alatt, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Ma nagyon gyakran hallunk olyan üzeneteket, amikor az embereket vissza akarják vinni a mózesi törvényhez, és a mózesi törvények által, cselekedetek által akarják az emberek elnyerni az üdvösségüket. És ez teljességgel világos, hiszen a római levél ezt írja, és ezt meg is fogjuk nézni, egy kis bevezető ez. Mégpedig Az Ószövetségben csak a zsidók örökölhették az üdvösséget, hiszen ővelük volt szövetsége Istennek, de a Róma 2.28 azt írja, mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem a körülmetélkedés, ami a testen külsőképpen van. Az Ószövetségben csak a körülmetélkedés által, a körülmetélkedés szövetsége által léphetett valaki szövetségbe, úgymond Istennel. A pogányok azok Isten nélkül valók voltak. Ezt az Efézusi levél második része leírja, hogy nem ismertük Istent, Isten nélkül valók voltunk-e világon. A 29-es vers pedig azt írja, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, a szívnek a szellemben nem a betű szerint való körülmetélése, az igazi körülmetélkedés, melynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Ezt nevezik újjászületésnek, erről beszélt János evangéliumában Jézus Nikodémusnak, hogy az embernek újjá kell születni, az embernek új teremtéssé kell lenni. Az embernek az ördögi bukott ádámi természet helyett egy isteni természetre van szüksége. És ezt írja Péter a levelében, hogy mi pedig az isteni fajta természetnek a részesévé lettünk. Jézus ezt végezte el a kereszten, hogy az ember szelleme és Isten szelleme újra egyesüljön. De ahhoz, hogy nyilván a teljes megváltás még nem történt meg, és ezt nagyon fontos megérteni, pontosabban Jézus elvégezte a munkát a kereszten, a Jézus kifizette az árat minden emberért, Jézus lerendezte a bűnt, de az ember teljes birtokba vétele, úgymond, még nem történt meg. Ez egy olyan időpont, ami majd csak ezután fog bekövetkezni, hiszen mit várunk? Azt várjuk, hogy a testünk megváltását várjuk. A Biblia ígéri, hogy Isten el fogja törölni a halált, hogy nem lesz többé halál, és hogy Isten végképp kivezeti a világról a bűnt, és egy új időkorszak kapuja előtt állunk. És ez meg kell érteni a bibliai korokat. És itt írja a 3.20, annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Isten miért adta a törvényt? Galata levélben is írva van, azért, hogy a törvény az a Krisztusra vezérlő mesterünk legyen. Azért, hogy az ember halljon meg végre önmagának, ne próbáljon meg dicsekedni a saját cselekedeteivel Isten előtt, mert az ember nem képes megváltani saját magát. Tehát saját magunk hajánál fogva nem tudjuk magunkat kirángatni a pocsolyából. Egy embernek megváltóra van szüksége. A mi adósságunk akkora volt, hogy azt ember nem tudja kifizetni, ezért kellett eljönni Isten fiának, ezért kellett feláldozni a magát, és ezért volt szükségünk arra, hogy Jézus eljöjjön és végleg lerendezze a bűn problémát. És azt írja a 21-es vers, most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Most ez nagyon sok embert megzavar. Valóban a mózesi törvények félretétettek, de Istennek akkor is van úgymond törvénye, mégpedig ez a törvény beleiratott a mi bensünkbe, és ez a törvény az pedig a szeretet törvénye. Ami fölülírja a mózesi törvényeket, mit jelent ez? Az, hogy mikor egy programot fölülírnak, akkor mi történik? Mondjuk jön egy új szoftver a számítógépre, azt jelenti, hogy benne van a régi, de sokkal jobb, mint a régi, mert fölülírja. Ez a vezérlés, ez már nem egy külső vezérlés, ez nem parancsolatok által ment, tehát Isten nem marionett bábuként akar irányítani bennünket, hanem Isten mindig is azt akarta, hogy az ember a szabad akaratából, az ő szívéből szeresse és kövesse Istent. És erre akkor van lehetőségünk, akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha egy új teremtéssé válunk. Ha az a régi, romlott, ördögi, sátáni, bukott természetünk meghal. De van nekünk is dolgunk. Ugye a Biblia tanítja, hogy ugye Jézus a főpapunk, a mennyei szentek szentjében Jézus bemutatta az örök és egyetlen engesztelő áldozatot, és jelenleg is ott van, és közben jár érettünk, és bennünket is királyokká és papokká tett, mégpedig olyan formában, hogy mi közben Isten gyermekei is vagyunk, és Jézus erre tett bennünket alkalmassá. Erre sem tudjuk saját magunkat alkalmassá tenni, Mert mikor Jézus elment, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy menjetek szélesebb világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és adott egy ultimátumot az embereknek, aki hiszen is megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Tehát az embernek Isten megadta a szabad választási jogát arra, hogy ő önként a szívéből kövesse a Krisztust, és aki akar, az Istenhez tartozóvá válhat. És ez mindenkinek a saját döntése. És mindez hitáltal történik. Hitünk pedig hogy lesz? Hitünk Isten igéjének a hallásából lesz. Ezért nagyon fontos az, hogy forgassuk a Bibliánkat, hogy olvassuk az igét, hogy halljunk üzeneteket, mert Isten úgy tervezte, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. Ezért fontos az, hogy hirdessük az igét. És Isten minden embert a papjának akar, minden személyt a papjának akar, de ezt mindenki saját maga dönti el, hogy elfogadja Istennek a rávonatkozó tervét, vagy visszautasítja. Isten nem erőszakos, Isten nem fog senkit erőszakkal belekényszeríteni semmibe. Ha az ember úgy dönt, akkor maradhat továbbra is a sátán uralma, a sátán hatalma alatt, de honnan föl szeretne szabadulni, akkor van egy szabadító, van egy olyan személy, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából is, bennünket is által vitt az ő szerelmes fiának az országába. Mindazok, akik Krisztushoz tartoznak, azok Isten országához tartoznak, és ahogy az írás mondja, mi ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogy maga Jézus Krisztus. Mi vagyunk az ő teste. És ezt az Efézusi Levél 5. rész 23-at, ha megnézzük, mert a fér feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanúgy ő megtartója a testnek. Hogy az Efézusi Levél 5. rész az nem a házasságról szól, hanem Jézusról szól, mint vőlegény, és a gyülekezet, mint menyasszony. Az Efézus 1.23, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. És Jézus a fej. Nincs test fej nélkül. És ki az, aki irányít? A testedet is mi irányítja? A fejed. Minden az agyunkból indul ki, minden a fejből indul ki, minden a fejtől indul el. Ugye, tehát hallani olyan, hogy valaki mondjuk kap egy agyvérzést, és az agy működése leáll. Onnantól kezdve leállnak bizonyos testrészei. Ugyanez a helyzet. Tehát Krisztus a fej, és a fej kell, hogy irányítson mindent. Gondoljatok bele, hogy önálló cselekedetekre bekezdene valamelyik testrészünk. Az nem lenne jó. Tehát szükségünk van egy irányításra, és ezért ő a feje a testnek, az egyháznak, ezt a Kolossze 1.18 mondja. Ő, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenikben ő legyen az első. Azt mondja az írás, hogy ő az első zsenge. Ő az első halottak közül. Mit jelent ez? Az, hogy ő az első, aki úgy támadott föl, hogy többé soha nem hal meg. Egyetlen ilyen személy van, aki most a mennyben van, az ő megdicsőült testébe. Egyetlen egy ilyen személy van, aki ma a megdicsőült testében ott ül az atya jobbján, és azt mondja az írás, hogy hasonlók leszünk ő hozzá. Mi az, ami időkorszakban mi most élünk és vagyunk? Erről mindjárt majd fogok beszélni. Nem vagyunk az Ószövetség alatt. Az Ószövetség a Mózes első könyvével kezdődik, és a legutolsó könyv a Bibliában, az pedig a Jelenések könyve. A Mózes első könyve az nem más, mint egy kinyilatkoztatás. Isten az igéjét többféleképpen nyilatkoztatja ki. Isten többféle módon, többféleképpen szól az emberhez. Ugye szól álomban, tehát álmok formájában. Ha megnézzük az egész Bibliát, akkor amikor Isten ilyen módon szólítja meg az embert, az körülbelül 2%, néztem statisztikákat, akik ezt kigyűjtötték, körülbelül 2%-ban fordul elő. Aztán Isten látomásokban is szólhat az emberekhez. Ezt, ha megnézzük az egész üdvtörténetet, ez 8%-ban fordul elő. Tehát körülbelül 10% az, amikor rendkívüli természetfeletti módon szól Isten az emberhez, a 90%-ban pedig kinyilatkoztatás útján. A szellem kijelentése által, ahogy Pál is írja a Timóteusznak, hogy a teljes írás az Istentől ihletett. Isten beszéde. És Isten ma is így szól hozzánk, azért adta belénk a Szent Szellemet, hogy a szelleme által szóljon hozzánk. Amikor Jézus befejezte a munkáját és felvitetet, azt mondta Jézus, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Nyilván az első dolog az, hogy az emberek Isten országába kerüljenek, de miután ez megtörtént, Isten szeretné fölnevelni az ő népét. Szeretné használni az ő népét, nincs is más, akit használjon, az üdvtörténelem folyamán, és mi a küldetésünk? Az, hogy megismerjük először is őt. Ez a legelső dolog, hogy megismerjük őt. Itt egy személyes kapcsolatról van szó, nem csak a betűről. Az Ószövetségnek pontosan ez volt a problémája, hogy az emberek csak a betűt ismerték. És ahogy a II. Korintuszi levélben olvassuk, a betű az megöl, a szellem az, ami megelevenít. Tehát Isten arra hív bennünket, hogy személyesen ismerjük meg őt. Egy személyes kapcsolatra hív bennünket, és a kereszténység ez. Az nem egy vallás. Vallás volt az Ószövetségben, amikor a törvényrendszerből az emberek vallást csináltak, hagyományrendszert, rituális rendszereket csináltak az emberek, de a vallást azt az emberek csinálták. Az egy emberi találmány. Isten nem azt szeretne, Isten kapcsolatot szeretne, mégpedig élő kapcsolatot szeretne az emberrel, és ez az ő igéjén keresztül történik, és az ő szelleme által történik. És Isten azért adta a Szent Szellemet az embernek, hogy a szellem kijelentése által, hogy a szellem vezessen bennünket. A tökéletes keresztény életet én egy mondattal meg tudom fogalmazni. Kövesd a Szent Szellemet. És itt a vége, becsukhatnám a Bibliát, mehetünk haza. Ez a lényeg. De ez nem egy olyan nagyon egyszerű dolog, mert ahhoz, hogy mi a szellemet tudjuk követni, ahhoz két dolog is útba áll. Az egyik a gondolkodásunk, az elménk, a másik pedig a hústestünk és a hústestünk kívánsága. A Római Levél 7. részét elolvasnánk, ott pontosan erről szól Pál apostol a levélbe, hogy a szellem, a test az mindig is a szellem ellen törekedik. És a testünk az nem nagyon szeretné azt csinálni, amit Isten mond. A testünknek megvannak a kívánságai. És a testnek a kívánságai azok gonoszak. Az elménkkel is van némi probléma, hiszen a világban nem úgy tanítottak bennünket gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik. És éppen ezért Isten, miután megismertük őt, miután újjá születtünk, Isten szeretne fölnevelni bennünket, szeretné azt, hogy eljussunk arra a szintre, amikor a mi látásunk Isten látása lesz. A felnövekedettséget talán így lehetne megfogalmazni, amikor úgy látjuk a dolgokat, ahogy Isten látja a dolgokat. És ezt nem tudjuk máshonnan megszerezni, mint Isten igéjéből. A Mózes első könyve és az utolsó könyve gyakorlatilag két látomás között van, hiszen ha Mózes írta, ezt Jézus maga visszaigazolta, maga Jézus hitelesítette az Ószövetség összes könyvét. Ha megnézzük ezt a 66 könyvet, ez a könyv, ez egy könyv valójában, hiszen az egyik könyv az igazolja a másikat. A Mózes könyve az előre vetít az Új Szövetségre, az Új Szövetség visszaigazolja az Ószövetséget. Valójában ez a könyv, amit mi a kezünkben tartunk már, mint egy egységes könyvként a Biblia, az Isten teljesen megbízható beszéde, Pál sem tudott más mondani Timóteusznak, és ez a könyv, Isten igéje, alkalmas arra, hogy bennünket fölneveljen, megjobbítson, és Isten hasznos népévé tegyen bennünket. És ezért mindenek előtt a legfontosabb Isten beszéde. És Isten kijelentés által szólott, ugye a zsidókhoz írt levélet, talán felolvastam a múltkor is, most is felolvasom, minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyák és a proféták által, ez időben szólott nekünk fia által. Nagyon érdekes a Mózes első könyve, ha megnézed, az a Genesis-szel kezdődik. Ugye Mózes öt könyve, ennek megvannak a nevei, mi csak úgy hívjuk, hogy első, második, harmadik, negyedik könyv, de ennek megvannak a nevei. a Genesis az eredet, vagy a származás. Nagyon érdekes dolog, ezt Mózes írta. Na most ugye megkérdezhetnéd, hát most Mózes ott volt, amikor teremtette Isten a világot? Egyáltalán nem volt ott. De mehetnénk a 12. részre, amikor Isten elhívja Ábrámot, akkor még nem Ábrahám volt, ott volt akkor Mózes. Nem volt ott. Isten egyszerűen kijelentés útján, tehát a proféták által Mózes proféta volt, mégpedig Isten profétája, azért, mert Isten szólott rajta keresztül, kijelentett dolgokat, pontosan lediktálta neki. A Mózes első könyve, ez gyakorlatilag végig kijelentés. Végig kijelentés. Ezt Isten diktálta le. Onnantól kezdődik Mózes. És nyilván, ha megnézzük a végét, Mózes halálát, azt sem Mózes írta, hanem Józsué, aki utána következett, ő fejezte be. Tehát ugyanúgy, ha megnézzük a Biblia utolsó könyvét, a Jelenések könyvét, az pedig egy látomás útján közölte Jánossal, János apostollal, az körülbelül az első század végén volt, most senki nem tudja pontosan, hogy 90 éves vagy 90 hány éves volt János, amikor Isten kinyilatkoztatta a Jelenések könyvét. És tulajdonképpen e között a könyv között van az egész üdvtörténet. Tehát nekünk muszáj úgy is nézni, hogy ha van egy olyan mondás, hogy ha tyúkokkal kapirgálunk, akkor nem repülhetünk a sasokkal. Tehát néha muszáj egy kicsit magasabbra emelkedni, és fölülről ránézni az egészre, az egységes egészre, és ugye az egész, a kettő között van a történet. A második könyve Mózesnek az Exodus, hogy Isten hogy szabadított a kivonulások könyve, kimenet az egyiptomi fogságból, aztán van a Leviták könyve, az a harmadik könyv, amikor a Leviták szolgálatáról van szó, a törvényről, van a negyedik könyv, az a Számok könyve, vagy pontosabban a pusztai vándorlás könyve, ahogy ezt megfogalmazzák a héberek, és van az ötödik könyv. Az ötödik könyv az pedig a második, harmadik, negyedik könyvnek az összefoglalása, ha megnézzük Mózes könyveit. Ha megnézzük, hogy a Mózes ötödik könyve miről szól, az átkokról és az áldásokról szól. A törvény pontosan arról szólt, hogy ha megtartod Isten törvényét, ha nem tartod meg Isten törvényét, akkor ugye átok alá kerülsz. Azt mondja, hogy rendkívüli csapások, betegségek, egyiptomi csapásoknak a megismétlődése, amíg ki nem pusztul a nép. Az Ószövetség az a cselekedetek szövetsége volt, pontosan be kellett tartani a törvényt. És Isten igazságos, minden törvénynek van egy végrehajtási rendelete is, ez így van a világban is. Hogyha meghoznak egy törvényt, annak van egy büntető része, ha valaki nem tartja meg a törvényt. Tehát Isten pedig egy igazságos Isten, és Isten nem teheti meg azt, hogy ő hoz egy törvényt, és utána a törvény be nem tartásáért nem hoz ítéletet. Isten egy igazságos Isten, és Isten nem korrupt. Isten nem lehet meggyőzni arról, hogy a bűnnek a büntetését ki ne rója. Ez megtörtént, és pontosan ez a kereszt műve, hogy Isten a mi bűneinket ráhelyezte egy helyettesre, ráhelyezte egy áldozatra, mégpedig az áldozat a tulajdon fia volt. És ugye szól az áldásokról, hogy ha valaki hűségesen hallgatja az Urat, és megtartja az Úrnak minden rendelését, akkor áldott a városban, áldott a méhének a gyümölcse, áldott, ha jössz, ha mensz, legyőzi az Úr az ellenségeidet, a föld népei fölé emel, szent néppé tesz, és fejjé tesz az Úr, és nem farkán. No most, az, hogy ez Isten az áldásait és az ígéreteit be tudja tölteni, ahhoz ebben mi nekünk is partnerek kell, hogy legyünk. Mert Isten megáldott bennünket. A Efézusi levél ugye arról szól, hogy áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban. Mi áldottak vagyunk, és mégis azt látjuk, hogy emberek nem élvezik és nem járnak Isten áldásaiban. Mégis úgy tekintenek saját magukra, mint egy néha hívők, mint valami bal szerencsés flótás, és hogy neki minden balul ütki, neki semmi nem megy, neki semmi nem működik. Na most Isten nem hamis ígérgető. Ahhoz, hogy Isten be tudja tölteni az ígéretét, ahhoz nekünk is be kell, hogy töltsük a szerepünket. És a Biblia világosan beszél arról, ahhoz, hogy Isten áldásait birtokba tudjuk venni, ahhoz először is meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat. Úgy kell gondolkodnunk, ahogy Isten gondolkodik. Tehát a változást akarunk az életünkben, az első sorba a fejünkbe kezdődik, a két fülünk között. Összhangba kell hozni magunkat Isten akaratával. Mert Isten nem kényszeríti rád az áldásait, Isten nem kényszeríti rád a gyógyulást, Isten nem kényszeríti rád a bővölködést. Tehát Isten nem teszi ilyet, hanem birtokba tudjuk venni mindazt, ami már a miénk. Mert a megváltás már megtörtént, a teljes megváltás megtörtént. Jézus ezeket nekünk mind megszerezte. Nem a hiteddel szerzed meg. Ez nagyon fontos. A hit az csak egy kar, ami kinyúl azért, ami már a tiéd. Tehát minden a szellemiekből állott elő. A Biblia azt mondja, minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. És erről szól Ábrahámnak a hite is. Ábrahámot, amikor Isten elhívta, vagy Ábrámot, adott neki három utasítást, meg adott neki három ígéretet. Az, hogy gyere ki, hagyd ott a népedet, és hogyha ezt megteszed, akkor nagy népé teszlek, megáldalak téged, és az áldásaimban fogsz járni. És ezt Ábrahám megtette hitáltal. A Zsidó 11-ben le vannak írva a hithősök, és Ábrahám valójában nem sok mindent látott meg abból, amit Isten ígért neki. Igen, meglátta azt, hogy született gyermeke természet fölötti módon, de azokat az ígéreteket, hogy és benned fognak megáldatni a föld minden nemzetségei, ezt Ábrahám nem látta meg. De Ábrahám mégis úgy cselekedett, hogy amit Isten mondott, az igaz, és ez a hite tulajdonítatott néki megigazulásul. Ábrahámot, vagy pocsánat, még Ábrámot, ugye kihívta arról a földről, kihívta Úr Kazdimból, és Ábrám abszolút nem tudta, hogy hova fog menni. Ő egy dolgot tud, hogy hitt Istennek, megtette azt, amit Isten mondott. És Isten nem mutatott meg neki mindent előre. És ugyanígy van velünk is, hogy Isten mond valamit, hogy tegyünk meg, és nem biztos, hogy közli velünk az ötödik lépést. És Ábrahám megtette, és pontosan ez a nagy dolog Ábrahám hitében, hogy függetlenül attól, hogy mit látott, mit gondolt, mit érzett, gondolom ő is bizonytalan volt, és nem tett mindent tökéletesen. De egy dolgot tudott, hogy Isten, amit mond, az úgy van, és megtette. És Isten be tudta tölteni az ígéreteit, amit ígért Ábrahámnak. De szükség volt Ábrahámnak az engedelmességére. Ézsaiásban is írva vagyon, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival éltek. Tehát nem igaz az az állítás, hogy mi Isten kegyelme alatt vagyunk, nekünk mindent szabad csinálni, mi azt csinálunk, amit akarunk, mert Isten elkötelezte magát, hogy megáld minket. Ez így van. És Istent erről nem tudod lebeszélni, és nem tudod meggyőzni az ellenkezőjéről sem. Azt viszont, hogy ezek az áldások igen és ámenné legyenek a mi életünkben, ahhoz ránk is szükség van az engedelmességünkre, először, hogy megismerjük őt. Erre van a gyülekezet. Ez a korszak, ez a gyülekezeti korszak. Hiszen amikor Jézus befejezte a munkáját, akkor ott voltak a tanítványokban, és ott voltak a kívánságok, ott voltak a hústesti kívánságok, és ott voltak azok a pillanatnyi dolgok, amit nagyon-nagyon szerették volna, hogyha Dávid királysága helyreáll. Hiszen az ószövetségi ígéretekben ott van, hogy majd Jézus be fog ülni a Dávid királyi székébe. Hogy a csodában-e szerették volna, amikor elnyomás alatt voltak, volt egy római kormány, nagyon kegyetlen császárok, királyok voltak, akik üldözték a hívőket, üldözték Isten népét, nem tudtak úgymond szabadon evangéliumot hirdetni, üldözte őket a vallás, üldözte őket a világ, mindenki üldözte őket, és hogy ne szerették volna a tanítványok, hogy Uram, hát nem ez időbe állított helyre te Isten királyságát? És Jézus még csak nem is válaszolt nekik. Miért? Mert a pillanatnyi helyzetet látják csak a tanítványok, és Jézus pedig látja az egész képet, és szeretné velünk is láttatni az egész képet. Azt mondja, nem, hanem vesztek erőt a magasból, és lesztek nekem az én tanítványaim, azt menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket, és menjetek és Isten szellemének az erejével szolgáljatok. A Máté 24 az utolsó időkről szól, és ugye az apokaliptikus időkről, az úgy mindenki számára olyan titkos és misztikus, és hát a tanítványok is erről kérdezték Jézust, hogy mi lesz most, mi lesz az utolsó időkben. És Jézus adott nekik egy vázlat proféciát. Nem mondta azt, hogy 2012-ben, vagy éppen milyen dátumkor mi fog megtörténni, hanem Jézus egész beláttatta velük az egész képet. Annyira büszkék voltak a templomukra, annyira büszkék voltak az ő áldozati helyeikre, hogy dicsekedtek Jézusnak. Milyen csodálatos ez a templom. Jézus meg azt mondta, hogy nem lesz ebből kőkövön, itt nem marad semmi. Hát teljesen nagyon fölemelte őket. Gondoljatok bele, hogy az egész életük a templom körül forgott, és ott folytak a istentiszteletek, ott folyt a bűnrendezés, ott mutatták be az áldozatokat. Az egész Ószövetség a templom körül forgott, és Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. Igen, mert azt mondja, hogy egy új templomot fogok építeni. És ez az új templom, ezek ti lesztek, mert Isten szelleme bennetek fog lakni. És akkor adott proféciát, hogy mi fog történni, és ez egy vázlat profécia. Most nem megyünk bele a Máté 24-be, illetve 25-be, még van utána 4 példabeszéd is. Ezt most nem fogjuk megnézni. Na, lényeg az, hogy Isten ígéretet adott, még Mózesnek mondta, az 5 Mózes 18-15-ben van, hogy profétát támaszt néktek az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. Már Mózes kijelentette a megváltót. És gyakorlatilag miért jött el Jézus? Jézus programbeszédje világos, az a Ézsaiás 61-ben le van írva, illetve hát az új szövetségi változata, ami nagyon fontos, az a Lukács 4.18-ban. Azt mondja, az új szelleme van én rajtam. Tehát eljött a mag, eljött a felkent. Mit jelent Jézus? Az, hogy felkent. Erről a múlt alkalommal is volt szó. Jézus egyben ő a felkent. Régen a felkent volt a papkirály proféta, most Jézus egyben ő a papkirály proféta, sőt, főpap is, mert a papi nemzetség közül a főpap az egy külön kategória volt, hiszen egyetlen személy volt, aki a nép bűneiért mutathatott be áldozatot, Jézus a mi főpapunk, ő az egész világért mutatta be az áldozatot. Tehát nekünk már nem kell a világért áldozatot bemutatni, ez bemutattatott, Jézus föláldozta magát. Nekünk oda kell szánni magunkat Krisztus céljaira és Krisztus dolgaira. Tehát az Úrnak szellem, mivel hogy felkent engem, és mire kente fel? Hogy a szegényeknek az evangéliumot, a jó hírt hirdesse, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Az ördög a sátán fogságából, az ember nem tud megszabadulni önmagától, hiszen az egy szellemi hatalom. A szellemi hatalommal, szemben nem tudsz fizikai szinten úgymond szembeszállni. Töredelmes szívűeket meggyógyítsam, foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek a megnyílását. Itt nyilván a fizikai vakságról is szó van, de leginkább a szellemi vakságról van szó, szintén a Korintuszi levél második részében van, hogy akik a Mózest olvassák, azoknak lepel van a szemük előtt. És ez a lepel csak akkor tűnik el, amikor valaki befogadja az Urat, tehát ez csak az Úrban tűnik el ez a lepel. És akik nincsenek újjászületve, nincsenek szellemmel úgymond beteljesedve, azok az emberek nem láthatják azt, amit egy szellemmel teljes keresztény. Mert akkor nyilatkoznak meg úgymond a szellemi szemeink, amikor újjászületünk és beteljesedünk Isten szellemével. És ezért mondja az írás, hogy a betű megöl, a szellem az, ami megeleveníti. Hányan voltatok, akik hozzáfogtatok újjászületésetek előtt, hogy elolvassátok a Bibliát? Hányan voltatok ilyenek? És mit tapasztaltatok? Hát ezt nem nekem írták, ezt az egészet nem értem. És amikor miután újjászülettünk, akkor egyszerűen megnyílt előtted ez a könyv. Megláttad azt, amit eddig nem láttad, azért, mert Isten szelleme képes arra, hogy megláttassa, és ezért mondja a vakok szemei megnyílását. És nyilván, ahogy a kenet megtöri az igát, ahogy Isten szelleme által az Ószövetségben és az Új Szövetségben is meggyógyultak az emberek, és meggyógyulnak, hiszen ha megnézzük Jézus cselekedeteit, akkor világosan látjuk, hogy fizikai szinten is manifesztálódott Isten szellemének az ereje, manifesztálódtak a gyógyítások ajándékai, És ugyanígy volt, és ugyanígy van ez a tanítványok szolgálatában, az apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy ugyanazokat a dolgokat tették a tanítványok, amiket maga Jézus. És azt mondta Jézus, hogy így lesz ez a világ végezetéig, amíg el nem jövök. Jézus megbízása annyira világos és annyira egyértelmű, hogy amikor elküldte a tanítványokat szolgálni, ott mindig az első volt az evangélium hirdetése, jó hír, az öröm hirdetése. A betegekért való imádság, hogy halottakat támaszthatok föl, poklosokat tisztítsatok, ingyen vettétek, ingyen adjátok. És mielőtt Jézus felvitetett, akkor ugyanezt mondja, hogy a hívőket jelek és csodák fogják követni. Az én nevembe ördögöket űznek. Tehát hatalmat adott Jézus az ő népének, hatalmat adott a gonosz szellemek felett, de ezt nem lehet máshogy megtenni, mint Isten szellemének az erejével. Isten szellemének az erejével. És új nyelveken szólnak. A nyelveken szólás, az Isten szelleme által tudunk szólni titkokat. A Róma 8.23 írja azt, hogy amit kérnünk kell, vagy kellene, nem tudjuk, de a szellem az segítségére van, ami esedezésünkre, most nem pontosan idéztem, a Róma 8.23-ban van. De a szellem az segít nekünk úgy imádkozni, hogy Isten tökéletes akaratában imádkozzunk. És mindent végül is Isten szelleme által teszünk, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Ezért ő Jézus, hogy szabadságot hozzon, hogy szabadok lehessünk a gonosz elnyomás alatt, hogy szabadon élhessünk. Ez nem jelenti azt, hogy és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Tehát a kegyelem korszakába élünk, és ez a kegyelem korszaka nagyon sok embert megzavar. A kegyelmet nagyon sokan félreértelmezik, és úgy gondolják, hogy ha Isten kegyelme alatt vagyunk, akkor mindent meg lehet csinálni. Igen, a szabadságot megvan rá, hogy mindent megcsináljál, és hogy mindent megtegyél, de a legjobb azt megtenni, ami az Úr akaratában van. Nagyon sokszor emberek a saját akaratuk mellé akarják állítani Istent. Az imájukban is ez van. Én ezt szeretném, Uram, állj mellém, Uram, támogass engem. Néha az imáik úgy hangzanak az embereknek, mint egy kávéautomata, hogy fölül bedobom a pénzt, alul kijön a kávé, és ez rendben is van fizikai szinten, de nem. Tehát nekünk meg kell tudni azt, hogy mi az Úr akarata. Tehát nagyon sokan úgy imádkoznak, hogy hát legyen meg az én akaratom, legyen meg az én kívánságom. De Jézus nem itt tanított imádkozni. Jézus mit mondott? Legyen meg a te akaratod. Tehát nekünk meg kell tudni azt, és ez egy nagyon fontos része a hívő keresztény életünknek, hogy a te életedre, az én életemre mi Isten akarata. És nem lehet Istent meggyőzni, hogy ő változtassa meg az akaratát. Isten elhívott téged, és nem véletlenül hívott el téged, és nem véletlenül születtél akkor, amikor Isten úgy gondolta, hogy megszülessél. Nem véletlenül születtél ott, ahol Isten akarja, még az sem véletlenül, hogy attól születtél, aki Isten akarja. És a legfontosabb dolog, hogy Isten elhelyezte a tagokat a testbe. Isten használni akar bennünket, Isten azt akarja, miután megismertük őt, akkor ezt az ismeretet ne tartsuk meg, hanem adjuk tovább. És erre való a gyülekezet. A Timóteuszhoz írt levélben van, hogy a gyülekezet az az igazságnak az oszlopa. Te képviseled Isten igazságát itt a földön. Minden hívő, minden gyülekezet, és Isten ahova elhelyezte, ott tudja használni. És az ördög ezt akarja szétrombolni, hogy a gyülekezet cselekvőképtelen legyen, és ezért indít mindenféle támadásokat. Az ördög nem támogat semmiben, inkább támad. És azért akarja szétrombolni a gyülekezetet, el akarja lopni a hitedet, azt akarja, hogy megbotránkozzál, azt akarja a gonosz, hogy elhagyjad a helyedet. Ugyanis, ha nem vagy a helyeden, akkor Isten nem képes téged használni igazán. Úgyhogy gonosz tudja. Tehát az ígéretek beteljesedtek. Tehát Jézus első eljövetelét körülbelül 200 profécia előre jelezte. És most meg fogunk lepődni, mert a második eljöveteléről Jézusnak kb. 400 profécia van. 400 olyan kijelentés, ahol Isten kijelentette önmagát. Tehát a lényeg az, hogy az egész Bibliának az a lényege, hogy megértsük ezt a könyvet. Jó, tehát megértsük a szerkezetét, megértsük az eseményeket, megértsük az események mondani valóját. És mi a helyzet akkor, amikor valamit nem értek? Itt vannak az eltévejedések. Amikor valamit nem értek, akkor azt a Bibliába kell megkeresni, hogy hol van arra a magyarázat. Vannak úgynevezett fehér foltok, amit nem értünk, mert Isten nem nyilatkoztatta ki, Isten nem jelentette ki, vagy kijelentette, csak még nem találtuk meg. Akkor mi történik? Az emberek elkezdenek saját magyarázatot keresni, és elkezdik megmagyarázni Isten dolgait. És itt kezdődnek az eltévejedések. Tehát, mint mondtam, a Biblia az két látomás között van, és egy egységes szerkezetet alkot. Tehát nem szabad, hogy elakadjunk egy-egy szalmaszálon, és nem szabad olyan módon elvesznünk a részletekbe, hogy megzavarjanak bennünket a részletek. Amikor elkezdtük Isten igéjét olvasni, ki az, akinek volt olyan rész, amit nem értett? Így van. Ki az, akinek van most is olyan rész, amit nem ért? Igen, becsületesek vagytok, mert ez a tisztességes, becsületes válasz. De van egy jó hírünk, van egy jó hírem. Van valaki benned, aki tudja. És Isten ki fogja jelenteni, és Isten meg fogja neked magyarázni, tehát mit mondott Jézus? Már az elején mondtam, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok meg fognak elégítetni. Tehát éheznünk és szomjúhoznunk kell. Tehát még egyszer lássuk egészbe az egészet. Az első rész arról szól a Mózes első könyve, hogy jött be a világra a bűn. A Biblia utolsó része, a Jelenések könyve pedig, hogy fog kimenni a bűn ebből a világból. És kettő között helyezkedik el a történet. Ezt képzeljétek el, mint egy egyenes vonalat. Elindultunk itt, el fogunk jutni ide. Jelenleg ennek az idővonalnak melyik részén vagyunk, mi a dolgunk. És a bibliai hit az pontosan azt jelenti, hogy a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, ez a Zsidó 11.1, hogy mi elhisszük Istennek, amit mondott. Elhisszük azt, hogy Jézus megváltott a bűneink alól, és elhisszük azt, hogy igen, Isten rendezni fogja, és nem ez a legvége nekünk itt a földön, hanem Isten be fogja teljesíteni az ígéreteit, ahogy ezt eddig is tette. Tehát éppen ezért Isten azt akarja, hogy mi megértsük ezt a könyvet, hogy megértsük például a Jelenések könyvét is. Isten semmi olyat nem tett az igéjébe, amiről azt akarná, hogy mi azt ne értsük, hanem pontosan azt szeretné, hogyha megértenénk, amit ő mondott. Éppen ezért most egy kicsit el fogunk menni a Jelenések könyvére, mégpedig a Jelenések könyve az nem akárkitől van. Ugye a Zsidó levélben mit olvastunk? Kezdetben szólott a proféták által, az utolsó időkben pedig szólott a fia által. És a Jelenések könyve az nem mástól van, hanem magától, a könyv szerzőjétől, magától Jézustól van. És nagyon fontos a Jelenések könyve, ez nem egy jóslás, nem egy jövendőmondás, hanem üdvtörténeti szempontból kell, hogy lássuk az egészet, és a lényege az, hogy mi ebben a történetben hogyan tudunk megállni, hogyan tudunk becsatlakozni. A proféta az Isten szemével látja az eseményeket, és a proféta az mindig azt jelenti ki, amit Isten mondott. Ugye, tehát Jézus ugyanúgy volt pap is, volt proféta is, tehát Isten, amit kijelentett, az megvan. Tehát nem konkrétan egyes eseményeket kezeli, és az egyes eseményekből akar levonni hosszú távú következtetéseket. Nem habokat beszél. Isten nem érthetetlen dolgokat akar közölni velünk. Tehát fontos, a proféta az arról beszél, hogy hogyan tudsz járni Istennel. A proféta az azt mondja el, hogyan tudunk mi Istennel együtt járni, hogyan tudunk mi bekapcsolódni, becsatlakozni Isten terveiben. Tehát a kérdés az, hogy melyik korban élünk, és ebben a korban mi a mi szerepünk. Voltak bibliai korok, éltek 5000-6000 évvel ezelőtt is emberek, őnekik más volt a feladatuk, más volt a szerepük. Minket Isten most tett le erre a földre, most helyezett el ide, most helyezett be bennünket Krisztus testébe, és Isten ezt céllal tette, és megvan a szerepünk itt. Megvan a szerepünk, hogy őt szolgáljuk, és hogy hogyan tudjuk őt szolgálni. Nézzük meg a Jelenések könyvét, ez egy nagyon misztikus könyv, de hogyha látjuk a Jelenések könyvének a felosztását, akkor lehet, hogy egyszerűbbé válik a dolog. Valójában van egy bevezető rész, és a bevezető rész az arról szól, hogy maga a megdicsült Jézus Patmos szigetén megjelent Jánosnak, és azt mondta, hogy írja le ezt a könyvet. Na, tehát gyakorlatilag hány rész, van egy bevezető része. Aztán van 7 levél a kis-ázsiai gyülekezetekhez. Ezt ma meg fogjuk nézni, és fogjuk egy kicsit boncolgatni. Ezek a gyülekezetek mind ott voltak Kis-Ázsiában, Efézus, Smirna, Pergánum, Tiatra, Szárdisz, Filadelfia és Laodicea. Ezek a városok a mai Törökország területén voltak, nem voltak olyan messze egymástól. Voltak nagyobb gyülekezetek is akkor, amiket még korábban Pál apostolon keresztül plántált el az Úr, de mégis ennek a 7 kis gyülekezeteknek írt az Úr. Aztán a 7 gyülekezethez írt levél után van a 7 pecsétes könyv. Ahhoz, hogy valóban a jelenések könyvét megértsük, ahhoz a Dániel könyvét kell megérteni, hiszen a Bibliában minden összefügg mindennel. Dániel az egyetlen könyv talán a Bibliában, ahol Isten évszámokat közöl. Onnan ki lehet számolni dolgokat, ne fárazd magad, ne menj haza és most kezdj el számolni, egy dolgot nem tudsz kiszámolni, hogy az Úr mikor fog visszajönni másodszor. Tehát ezt a titkot Isten a saját hatalmába helyezte. Azt senki nem tudja, ahogy Jézus mondja, az egyedül az Atya hatalmában van, és az Atya hatalmában áll. Aztán van a 7 trombita szó, van a 7 harson, ez a 8. részétől van. Aztán van a 7 pohár, ami a 7 utolsó csapás, a 7 csapás, a 15-16. Rész, és utána jön a Krisztus 1000 éves uralma, a millenium. És ugye itt megoszlanak a keresztények az elragadtatással kapcsolatban. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az elragadtatás az a nagy nyomorúság után lesz, és vannak, akik úgy hiszik, jó, magam is ez a csoporthoz tartozom, és tudom, hogy jó néhányan, akik úgy hiszik, hogy Isten nem hagy bennünket a nagy nyomorúságba, Isten elviszi az ő népét, és lesz egy elragadtatás, amikor Jézus vissza fog jönni, nem teszi a lábát a földre, csak a felhőkig fog visszajönni, és elviszi az övéit, és a mi nyomorúságunk testünk ugye elváltozik, és olyan lesz, mint Krisztusé. Tehát gyakorlatilag a Krisztusban lévőkért, akik már be vannak írva az életkönyvébe, megtörténik a úgymond a teljes megváltás, mármint a testünknek a megváltása, és Jézus elviszi az övéit. Tehát az Úr meg fog jelenni riadóval, arkangyal szózatával, és föltámadnak a halottak, akik a Krisztusban hunytak el, tehát mondja az írás, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát ne bánkodja az elaludtak felől a akik Krisztusban meghaltak, mert nem fogjuk megelőzni őket, az ő ugyanúgy kapnak egy megdicsőült testet, amilyen Krisztusnak van, és nekünk is lesz, és az Úr elvisz bennünket, hogy mindenkor vele legyünk. És az írások szerint vissza fogunk jönni ővele, és lesz egy következő időkorszak, tehát tényleg csak nagyon nagy vázlatokban, amikor visszaáll az úgynevezett dávidi királyság, amikor maga Krisztus ül be Dávid trónjába, ez lesz egy 1000 éves királyság, ezt hívják millenniumnak. És majd azt követően fog megtörténni, amikor Isten egy új eget, egy új földet terem, egy új Jeruzsálem. Ugye múlt alkalommal említettem, hogy az új Jeruzsálemben már nem lesz templom. Azt mondja az írás, hogy templomot pedig nem látok abban. Mert már nincs probléma a bűnrendezésre, nincs szükség a bűnrendezésre, hiszen nincs szükség éppen ezért a templomra se, és Isten teljesen kivezeti a bűnt, és ez lesz a legvége, hogy az ördög, a gonosz, a sátán és az őt követői a tűz tavában vettetnek, ugye ezt mondja a Biblia a második halálnak. És az írás azt tanítja, hogy aki győz, majd ezt fogjuk olvasni, annak nem árt a második halál. És te már győztél, mert te Krisztusban vagy. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Istennek a fia. Tehát te már győztes vagy, te már győztél, mert Jézus mellett döntöttél, és ez lesz a legvége. És ha megnézed az üdv történelem távlatában, lehet, hogy ha magasról megnézed a dolgokat, hogyha fölülünk oda egy kicsit Jézus mellé, és a Jézus szemével nézzük a dolgokat, akkor a kis apró problémáid, amik most itt vannak, azok lehet, hogy ilyen picik lesznek. hogy most befejeztük a házunkat, vagy nem, vagy ki tudtuk-e cserélni az új autót, vagy nem, vagy milyen lesz az új kredenc. Na most, hogyha nézzük az üttörténelmet, és ebből a távlatból nézzük, akkor ezek az apró dolgok, ezek jelentéktelenné válnak, és ezzel nem azt szeretném mondani, hogy Isten nem akarja, hogy legyen egy új autód, egy új házad, vagy egy jó kredenced, vagy nem tudom, kinek mi a szíve vágya. Isten itt a földön is szeretné betölteni a szükségeinket. De nézzük egészbe a dolgot, és akkor egy kicsit Isten szemével látunk. És gyakorlatilag ez lesz a dolgok vége. Na, nézzük meg most a 7 gyülekezetet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a Jelenések könyve, és főleg a 7 gyülekezeteknek írott könyv, hát az majd egy jövőbeni dolog. Hát ne felejtsétek el, hogy János apostol, akinek Isten adta ezt a kinyilatkoztatást, pontosabban ezt a látást, ez az első században volt. Tehát gyakorlatilag az egyház akkor alakult meg, amikor a pünkös napján, amikor Isten szelleme kitöltetett. És bizony akkor már Pál apostol megírta a leveleit, megírattak az evangéliumok, megíratott minden. Ez a legutolsó levél, amit Isten maga diktált le személyesen, a megdicsőült Jézus Krisztus maga diktált le személyesen, és itt a 7 gyülekezetnek írt. Tehát sokan elkezdik olvasni a Bibliát, és a Jelenések könyvét úgy olvassák, mintha a Jelenések könyve akkor kezdődne, amikor én kezdem el olvasni. Nem. És a Jelenések könyvének a 70%-a profécia egy kép. Nem tudod logikusan kikövetkeztetni, hanem Isten egy képet adott, és más a gondolkodás módja a keleti embernek, más a gondolkodás módja a nyugati embernek, azok az emberek képben gondolkodnak. Mit értek ez alatt? Tehát mit tudom én, például a zsidók, mikor szerződést kötnek egymással, menjünk vissza egy kicsit a világba, akkor mit csinálnak? Hát kötünk egy jó üzletet, kézbe csapunk és megvan, igaz? Tehát mi gondolkodik az, hogy hát csináltunk egy üzletet, eladtuk, megvettük, vagy mit tudom én, és kézbe csapnak és rendben van. Hogy gondolkodik egy keleti ember? 826 szerződést köt, mert azon gondolkodik, hogy logika, oké, rendben van, de mi van, ha, és akkor köt ennyi szerződést, 3 ügyvédet felfogad, és akkor mégis átverik egymást. Ez egy másfajta gondolkodás. És itt az emberek, tehát pontosabban képeket adott, és ezeket meg kell érteni, ezek jelképek. Na nézzük a 7 gyülekezetet, hogy lehetne felosztani, most nem egyesével fogom kielemezni, és egyesével el fogom olvasni, hanem kigyűjtöttem, mégpedig olyan formán gyűjtöttem ki, hogy kinek mondja, ki mondja. Tehát először, hogy Jézus hogyan mutatkozik be a gyülekezeteknek. Ezt meg fogjuk nézni, mint a 7 gyülekezetnek mit mondott, és csak az elejét fogjuk megnézni, végigvenni, hogy Jézus mit, kinek állítja magát. És Jézus ma is ugyanaz, aki akkor, aminek állította magát. A következő rész, tehát én 4 részre osztottam föl, lehet, hogy föl lehetne osztani több részre is, hogy Jézus mindegyik gyülekezeteknek adott dicséretet, megdicsérte őket, vagy biztatta őket. Ez a második pont szinte minden levélben, amikor úgy kezdi, hogy tudom a te dolgaidat. Mind a 7 gyülekezetnek úgy kezdi, hogy tudom a te dolgaidat. És hadd mondjam el, hogy Isten tudja a mi dolgainkat. Jobban tudja, mint te, meg jobban tudja, mint azok, akik bármit fölírnak az internetre. Isten pontosan tudja, és pontosan látja a mi helyzetünket, és pontosan látja a mi dolgainkat. Semmilyen meglepetés Isten nem érte. Higgyétek el, bármelyik gyülekezetről, bármelyik egyházról és bárkiről legyen szó. Isten pontosan tudja. Utána valami történik. Van egy feddés, vagy van egy kiigazítás. Azt mondja, oké, ezt jól csinálod, de még nem teljes. És ezeket végig fogjuk nézni, és csak ilyen csoportokba fogom felolvasni. És a végén van egy ígéret. Mi fog történni akkor, hogyha kiigazítottad magad, és megtetted azt, amit én mondok. És van egy jó hírem, meg egy rossz hírem is, hogy ez nem változott meg azóta. Ez azóta is így van. A kegyelem korszakában élünk. Igen, Isten megbocsájtott bennünket. Isten nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. De a kegyelem az nem szabatosságot jelent. A kegyelem az nem azt jelenti, hogy én büntelenül bármit megtehetek, és amit én megteszek, annak semmi következménye nincs. Ez nem a kegyelem. Ez nem a kegyelem. Ez valami teljesen más. Na nézzük, hogy Kinek mondja és kinek? Olvassuk a Jelenések 2:1. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Tehát az efézusi gyülekezetnek szól, mégpedig az efézusi gyülekezet vezetőjének, akit Isten felelőssé tesz azért, hogy mi történik abba a gyülekezetbe. És Isten őt kéri számon. Azt mondja, ezt mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tehát kicsoda Jézus, kinek állítja magát? Annak állítja magát, aki a kezébe tartja a gyülekezetet. Mert a 7 csillag titkát azt itt János első részében Isten elmondja. Csak hogy ezt is megnézzük az igébe, hogy ezt nem én találtam ki. Az 1:20-ban. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezembe, a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala küldötte, amely a 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Tehát végül is mit mond? Hogy a 7 gyülekezetet, Jézus tartja a csillagot, a vezetőt, és a 7 gyülekezetet is ő tartja a kezében. Szmírnabeli gyülekezet, Jelenések 2:8. Angyalának írd meg, ezt mondja, hogy ő az első, az utolsó, aki halott vala és él. Hogy jelenti ki magát Isten? Hogy ő az első, mármint Krisztus, a feltámadt Krisztusról van szó, ő az első, ő az utolsó, aki halott volt és élt. Tehát én vagyok a kezdet, én vagyok a vég. Ezt Jézus elmondta, ő az első és az utolsó, és ő feltámadt, és ő él. A Jelenések 2:12 a pergánami gyülekezetnek azt mondja, hogy ezt mondja, akinél a két élő éles kard van. Hogy jelenti ki magát Krisztus? Mint akinek a szájából a két élő éles kard jön ki. Mert az ő igéje által tartja fönn a világ mindenséget. János evangélium. Kezdetben vala az ige vala Istennél, Isten vala az ige. A zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy Isten beszéde az élesebb minden két élő kardnál. Isten igéje. Jó, tehát Jézusnak a szájából jön ki ez a két élő éles kard. A diatriabeli gyülekezet angyalának írt, meg ezt mondja, akinek a szemei olyanok, mint a tűzlángok. Mit mondva, ki szól, akinek a szeme olyan, mint a tűzláng. Az első korintuszi levélben, erről volt is egyszer egy üzenet vasárnap, ugye arról szólt, hogy mit építünk az igére, fát, szénát vagy pozdorját. Jézus nem tud átverni. Mert Jézus szemem, de a tűzláng, a semmi az meg fog égni, és ő pontosan átlát rajtad, és olyan a szeme, mint a tűzláng. Nincs titok előtte, akinek lábai hasonló az izzó fényű érchez. Mit jelent az, hogy maga is átment a tűzpróbán, maga is átment a próbán, és ezekkel a lábokkal tapadja az ellenséget. Jézus így jelenti ki magát. A szárdiszbeli gyülekezetnek, angyalának írt meg, ezt mondja, akinél van isteni 7 szellem, Isten 7 szelleme, és a 7 csillag. A filadelfiai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja a Szent Igaz, akinél van a Dávid kulcsa. Tehát Jézus azt mondja magáról, hogy nálam van a Dávid kulcsa. Mit jelent a Dávid kulcsa? Hogy aki megnyitja, senki be nem zárhatja, és aki bezárja, senki meg nem nyithatja. Mi a kulcs? Péternek jelentette ki a kulcsok jelentőségét, hogy Péter vagy, az egy kődarabka vagy kőszikla, és ezen a kősziklán, tehát magán Krisztuson építem föl az én anyaszent egyházamat, mondja, az én egyházamat pontosabban. Mi a kulcs? Az a kijelentés, hogy kicsoda Jézus. És ha te tudod, kicsoda Jézus, akkor befogadtad őt, akkor előtted van egy nyitott ajtó, és senki be nem zárhatja. És aki bezárja, az senki ki nem nyithatja, ugyanis be fog zárulni, majd egyszer a kegyelem ajtaja, be fog zárodni a bárka ajtaja, hogy bezárult Noé idejében is. Ugye, amikor Jézus beszél az utolsó időkről, akkor pontosan beszél erről, hogy azt mondja, hogy pontosan úgy lesz, mint Noé idejében volt. Az emberek ettek, ittak, házasodtak, az égvilágon semmit nem gondolkodtak, de egyszer csak bezárul a bárka ajtaja, bezárul a kegyelem ajtaja. És nem tudjuk, hogy melyik pillanatban fog ez megtörténni. Nem tudjuk. Tehát ugye bölcs szolgáról beszél Jézus, hogy a bölcs szolga az mindig készen van, mert nem tudja, hogy az Ura melyik pillanatban fog visszajönni. De boldog az a szolga, és bölcs az a szolga, akiket Isten mindig a munkában talál. Ezért lesz a jutalmunk, ezért lesz az örökké való jutalmunk. Ez fogja meghatározni a helyünket az örökké valóságban. A Laudaci gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az Amen, a hű igaz bizonyság Isten teremtésének a kezdete. Jézus ezeket jelenti ki saját magáról, hogy kicsoda ő valójában. Most nézzük meg, hogy mit mondott ezeknek a gyülekezeteknek, ami ugyanúgy szól nekünk is. Ugyanúgy szól minden hívőnek, ugyanúgy szól minden kereszténynek. Itt dicséreteket és biztatásokat mond el az Úr. Az Efézusi gyülekezetnek a 2:2-ben, Jelenések könyvében vagyunk a második fejezetben, azt mondja, tudom a te dolgaidat, mindig úgy kezdi, tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, béketűrő vagy az én nevemért, fáradoztál, nem fáradtál el, és megvan benned az, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amit én is gyűlölök. Jézus megdicsérte őket azért, hogy fáradoztak az ő ügyéért, hogy tűrtek az ő ügyéért, hogy nem szenvedted a gonoszokat, akik gonoszságot cselekedtek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a gonoszságot, a gonoszokat el kell tűrni a gyülekezeti testben. De Jézus nem ezt mondja. A gonoszságot, azt mondja a Biblia, hogy minden gonoszság kivettessék közületek. És bizony, a mi felelősségünk, a mi feladatunk, a tiéd is, az enyém is, és mindannyiunké, hogy a gonosz dolgokat nem tűrjük meg, mert Krisztus gyülekezetét tisztán kell, hogy tartsuk. Megkísérteted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Olyan gyakran látjuk, olyan sokszor látjuk, hogy emberek kinevezik magukat. Én ilyen apostol vagyok, én olyan próféta vagyok, én olyan evangélista vagyok, én ez vagyok, én az vagyok. De a rangokat, meg a címeket, azokat Isten adja, és Isten. És ha az vagy, akkor se kell, hogy annyira hangsúlyozd. Ugye, megkérdeztek egyik szolgálót, nagyon teszik, nagyon szeretem Joyce Meyert, az egyszerűségem miatt, hogy szólítsunk téged, püspök asszony vagy, proféta asszony vagy? Nem, én csak Joyce vagyok. Igen, én csak Joyce vagyok. Én pedig István vagyok. És ennyi, és itt a vége. És ami e fölött van, az már az ördögtől van. Jó? Tehát nézd meg, hogy Isten adott szolgálatot, azt nem azért adta, hogy kélkedjünk vele. Ha te neked a gyümölcsödet úgyis meg fogják látni az embereket. Ha prédikálsz valakinek, és az emberek Krisztushoz jönnek, akkor valószínű, hogy egy evangelista vagy. Ha gyülekezeteket alapítasz, akkor valószínű, hogy esetleg van egy olyan küldetésed, hogy ezt megted. Ha Isten szólja rajtad keresztül Isten igéjét és kijelent dolgokat, akkor valószínű, hogy próféta vagy. Nem kell becímkézni téged, és nem kell, hogy dicsekedjél vele, hogy te milyen szuper vagy. Vagy hogyha tudsz tanítani, akkor egy tanító vagy. Hát meg lesz a fának a gyümölcse. Honnan ismerik meg a fát? Hát a gyümölcséről ismerik meg. És a te beszédeidről ismertettel igaznak vagy hamisnak. És azt mondja Jézus, hogy ez rendben van. És ha Jézus azt mondja, hogy rendben van, és ha valaki azt mondja, hogy ez nincs rendben, akkor ki hazudik? Az ige soha nem hazudik. Menjünk tovább. Terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Nem a saját nevünkért, nem a saját dicsőségünkért, nem azért szolgálunk, hogy kitegyük a Facebookra, hogy nálam ennyien gyógyultak meg, nálam annyian gyógyultak meg, én nekem nagyobb kenetem van, nekem meg kisebb kenetem van. Erről szól ez az egész? Nem. Az én nevemért fáradoztál. Miért fáradozunk? Azért, hogy Jézus dicsőjön meg. Semmi. Ebben a gyülekezetben, és minden gyülekezetben nem egy szolgálónak, nem egy embernek, hanem Jézusnak kell megdicsőülni. És ha ez nem így van, akkor az a sátántól van, az ördögtől van. És semmi mástól. Senki mástól. Megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, melyet én is gyűlölök. A nikolaitáknak mi volt a fő tanítása? Az volt a fő tanítása, hogy a gyülekezetet el kell választani a szolgálótól. Van egy főnök, aki mindent tud, aki mindenben csak ő a szuper, és senki más nem kapcsolódhat be Isten munkájába. Ezt látjuk az apostolok cselekedetebe is, hogy ott az asszonyok fölháborodtak, hogy őket mellőzik a szolgálatba, és miért van ez így. És tényleg nem helyes. Isten mindannyiunkat használni akar, és mindegyikünket azzal a kegyelmi ajándékkal, amivel Isten fölruházott bennünket. Beteg az a gyülekezet, ahol csak egy ember tud imádkozni, ahol csak egy ember tud prédikálni, ahol csak egy ember tud csinálni mindent, és csak az a jó, amit egy ember csinál. Ez az ördögtől való, ez a nikolaiták tanítása. Isten használni akar téged, Isten föl akar nevelni téged, Isten azt akarja, hogy te fölnőjél, hogy téged Isten használjon. Igenis, ha kész vagy a szolgálatra, akkor menj és szolgálj. Mert ezért vagyunk itt a földön. Hogy fognak a pogányok Krisztushoz jönni? És Jézus megdicsérte ezt az efézusi gyülekezetet. Szmírnai gyülekezet. Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy. Azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Azt mondja, tudom a te nyomorúságodat, szegénységedet. Tehát Isten pontosan ismeri a helyzetünket, de mégis gazdag vagy, azt mondta nekik. A gazdagság az nem csak anyagiakban mérhető. Nem csak az anyagi javak birtoklását jelenti a gazdagság. És bizony azt mondja, hogy igen, tehát leleplezte őket, hogy a sátán zsinagógájához tartoznak. Pergánami gyülekezet. Tudom a te dolgaidat, hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, az én nevemet megtartottad. Az én nevemet megtartottad. Az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak. Az én hű bizonyságomnak napjában sem, aki megölték nálatok, ahol a sátán lakik. Na, itt egy kis magyarázatra szorul. Ugye Pergánum, és abban az időkorszakban, amikor ezek a levelek íródtak, akkor a rómaiak uralkodtak, és bizony elég véreskező császárok is uralkodók voltak. Néró volt korábban, Néróról talán mindenki hallott, hogy egyszer megölték, meggyilkolták a keresztényeket. Amikor János írta ezt a levelet, akkor, ha jól az emlékek, hogy egy Domitianus nevezetű, még véresebb kezű fickó volt a császár, és üldözte a keresztényeket, gyűlölte őket, megölette őket, és János is Patmos szigetén, ahol állítólag valami vasgyárba dolgoztatták őket, és Jánost is meg akarták ölni, és egy csomó embert meg akartak ölni. Ilyen körülmények között íródott ez. Miért? Mert volt egy úgynevezett császár kultusz. Pontosan ez az evangéliumban is találkozunk ezzel, amikor az embereknek császárt kellett imádni, és istenként kellett imádni. És ezt megtagadták. És ezt megtagadták, akik megtagadták, azokat az embereket bizony megölték. És mi volt a császárkultusz lényege? Hogy a császárt istenként kellett imádni. Tehát egy embert kellett imádni Isten helyett. És ma sajnos ez bekerült a gyülekezetekbe is. A világ az mindig beszivárog a gyülekezetekbe, hiszen az emberek a világba élnek, és a körülöttünk lévő világ az mindenféleképpen hatással van ránk. De Isten pontosan arra hívott el bennünket, hogy mi legyünk hatással a világra, mert minket tett a föld sójával, minket tett a világ világosságával, mármint Krisztus a világ világossága, de Jézus úgy mondja, hogy ti vagytok mégis a világ világossága, mert Isten igéjével, Isten világosságával tudunk világítani az embereknek. És ma is vannak bizony olyan gyülekezetet, ahol a pásztort istenként kell imádni. Úgy kell szólítani, hogy apostolom, vagy prófétám. Meg mikor meghallom azt, hogy szellemi anyám, meg szellemi apám, én nekem mindenféle bajom van ettől, meg ilyen ő excellenciája, olyan ő excellenciája. Nézd végig az egyházakat. Hova jutottak az emberek? Döbbenetes dolog, és ezek az embereknek azt mondta Jézus, hogy megtagadtad, hogy embereket imádjál. Embereket nem helyezünk Isten fölé. Embereket nem dicsőítünk Isten fölé. És sajnos ma is vannak úgynevezett királyok, meg császárok, meg uralkodók a gyülekezetek fölött, ahol őket istenként kell tisztelni. Istenként kell imádni. És bizony, Isten népe választás elé kerül. Isten egy népet tisztít magának. Egy embernek nem lehet mindenbe igaza. Igaz ez? Egy ember nem lehet tévedhetetlen. Igaz? Mindannyian tévedünk, mindannyian eltévesztünk, mindegyikünk volt, hogy azt hittük, hogy igazunk van, és nincs igazunk. És nem a mi igazunk számít. Nem számít, hogy nekem igazam van, vagy nincs igazam. És az emberek ma ezért harcolnak, hogy kinek van igaza. Melyik főnöknek van igaza. Ki mondott igazat, és kinek nincs igazat. Ez kinek az igazsága ez? Isten igazsága? Ez nem Isten, ez ember igazsága. Nekünk Isten igazsága számít. Aki azt állítja, hogy ő tévedhetetlen, az mit csinált? Ugyanazt, amit a császár. Istennel tette magát egyenlővé. Ezt tette. Mindig azokat üldözték, akik nem voltak hajlandók embert imádni. Ez a tendencia sajnos ugye előtérbe került, mikor ugye emberek Isten fölé helyezték magukat. Így volt az Ószövetségben is. A második templomot, amikor Zorobábel megépítette Esdrás Nehémiás könyvében, olvasunk erről, amikor Esdrás kezdte a templomot építeni, akkor mit csinált? Volt ott akkor egy zsidó csoport, voltak olyan csoportok, akik azt mondták, hogy no-no, fellebbeztek a Méd-Perzsa valamelyik királynál, most nem tudom, hogy melyik, talán Dáriusnál, de lehet, hogy rosszul tudom, inkább nem mondom. És megakadályozták, és a templomnak az építése nem tudom hány évet késett. Miért? Mert ezek a kis királyok tudták, hogy ha fölépül a jeruzsálemi templom, fölépül a második templom, akkor ott nem a kis királyokat fogják imádni, hanem az élő Istent. Mert újra elkezdődtek, ahogy Esdrás elkezdte tanítani a törvényt, fölépült a templom, újra visszaállították az áldozatokat ugye az Ószövetségbe. És bizony, ha fölépül a templom, akkor nem a kis királyokat fogják imádni. Helyreáll az emberek istenfélelme, akkor nem őket fogják imádni. Nézzük a következő, Tiatriai beli gyülekezet. Tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél. Szóval tudom a te szeretetedet. Itt nem a hamis szeretetről van szó, nem arról a hamis szeretetről, amiről az emberek azt gondolják, hogy szeretet. Hogy hívják Jézust? Mi a neve? Istennek, pontosan Istennek mi a neve? Isten szeretet, és Isten igazság is, nem? Megkérdezlek, hogy az igazságot el lehet-e választani a szeretettől? Nem, mert az együtt van. És ami nem az igazság, az nem a szeretet. A szeretet az nem az a hamis szeretet, amikor én azt csinálok, amit akarok, azt teszek, amit akarok, és hogyha bárki, aki ennek ellene mond, az már nem jár szeretetbe. Ez nem a szeretet, ez egy hamis szeretet, ez egy hamis alázat. A szeretet, majd beszél, az első szeretet, az Isten szeretete. Hogy Isten teszem az első helyre. Tudom a te szolgálatodat. Kit szolgálsz te? Kit szolgálunk? Az Urat szolgáljuk. És ha embereket szolgálunk, akkor is Urat szolgálunk. Az Urat szolgáljuk. Nézd meg Jézust. Jézus nem mosatta meg a saját lábát a tanítványokkal. Ha valaki ezt megtehette volna, akkor Jézus megtehette volna. Ma vannak emberek, akik a saját lábukat moshatják az emberekkel. Mi azért vagyunk, hogy szolgáljunk felétek. Azt mondja az írás, aki nagy akar lenni Isten országába, az legyen a ti szolgátok, az legyen a legkisebb. Ez Isten országának a rendszer, ez pontosan szembe van. Nem az, hogy mindenki nekem hajol meg, mindenki engem imád, mindenki az én szavamat lesi. Nem erről szól. Ez nem az igazi Isten imádat. Ez nem a szolgálat. Ez teljesen máshogy hívják. Tudom a hitedet, a tűrésedet, te utolsó cselekedeteid, többek az elsőnél. Mit mond itt Jézus? Te fejlődő képes vagy. Te fejlődsz. És az ördög ezt nem akarja, hogy te növekedjél, hogy te fejlődjél. Azt akarja, hogy mindig csecsemő legyél. Mindig az anyucinak kelljen a cumis üveggel táplálni, meg az apucinak kelljen téged. Amikor felnősz, akkor el tudod dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. El tudod olvasni a Bibliát. Pontosan tudod azt, hogy mi az igaz és mi a hamis. Különbséget tudsz tenni jó és rossz között. De az olyan hatalmaskodók ezt nem akarják, hogy te gondolkodjál. Ők majd megmondják, hogy te mit gondolj. Ők majd megmondják, hogy te mibe higgyél. És ha te nem abban hiszel, amit én hiszek, akkor tűnés innen. Mondták ezt? Nyugodtan megvan a szabad akaratod, hogy te abban higgyél, amibe akarsz. De Jézus megmondta, hogy mibe higgyünk. Tehát senkit nem kényszeríthetünk rá a mi hitünkre, és megvan a szabadságod abban, hogy amit hallasz prédikációt, akár tőlem, akár mástól, nézd már meg, hogy az úgy van-e az igébe. És ha nem úgy van az igébe, akkor tessék szíves lenni, megvan ennek a módja, lehet akár szólni, meg lehet akár beszélni, és készen van, és ez is rendben van. Nekünk Isten kell követnünk. Tehát ha az utolsó cselekedetek többek az elsőnél. Hogy fogunk itt ma végezni? Sárdisi gyülekezet. Van Sárdisban egy kevés neved, azok, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Van Sárdisban egy kevés neved. Fontos-e Istennek, hogy milyen a gyülekezetünk hírneve? Jézus megdicsérte. Van neved? Vagy le lehet járatni egy gyülekezetet? Lehet mocskolni egy gyülekezetet? Ez Istentől való dolog? Nem. Nem. Van egy kevés neved. Kell arra figyelnünk, hogy tényleg ne legyen rossz hírneve egy gyülekezetnek. Most megnéznék a gyülekezeti korszakokat, hogy melyikben vagyunk, nem akarok előre rohanni, de az a legutolsó gyülekezet, amiről itt beszél az írás, ha jól tudom, a Sárdis, a pillanat, mindjárt mondom, Laodicea, igen, köszönöm szépen, az a legutolsó, a Laodicea gyülekezet. Jézus egyetlen egy dicsérő szót nem tudott neki mondani. Egyetlen egyet. És sajnos az utolsó időkkel ebben a gyülekezeti korszakban vagyunk. Az egész gyülekezeti test, az egész eklézsia a világon mindezt a válságot éri meg. Mindenhol ez van. Több gyülekezet vezetővel beszéltem az elmúlt hetekkel. Mindenhol válságot élnek meg. Isten egy új népet készít föl, akik elkötelezték magukat ő mellette. Nem emberek, nem személyek, nem felekezetek, nem vezetők, hanem Isten mellett. Mert ez a fontos. És teljesen lényegtelen, hogy itt az Attila prédikál, vagy az István, vagy valaki más. Totál lényegtelen. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy te növekedjél, a lényeg az, hogy te épüljél, és a lényeg az, hogy megyünk előre az úton, és töltjük be a szolgálatunkat. Filadelfiai, előtt beadtam egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, megtartottad az én beszédemet, nem tagadtad meg az én nevemet. Íme adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek, leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Jézus feltételhez kötötte? Hát nem számít, kegyelem korszakával vagyunk, nem számít, mit csinálsz. Ilyet Jézus soha nem mondott. A kegyelem mire tanít bennünket? A Tituszhoz írt levélben, mert megjelent a mi úrunk, Istenünk üdvözítő kegyelme, mert arra tanít bennünket, hogy megtagadván a hitetlenséget, igazán és szentül éljünk a jelen való világba. Ezt mondja a Titusz levele? A kegyelem mire tanít? Hogy igazán, szentül éljünk a jelen való világba. A kegyelem az soha nem a bűnre sarkalja az embert. Mit jelent a kegyelem? Az, hogy oda mehetünk Isten elé, ha valamit elrontottunk. Márpedig mindig oda kell mennünk Istenre, hogy segítsen bennünket, hogy egyenesen tartson minket. Nem ezek a hamis bűnmegvallások. Volt erről egy tanítás, lehet, hogy a lényeg nem úgy jött át, ahogy én szerettem volna, de az volt a lényege, hogy nem az a lényeg, oda mész, azt elmagyarázod a bűnödet, elmondod a gyülekezet előtt a bűnödet, és utána mész, azt csinálsz mindent ugyanúgy, ahogy eddig. Ez a hamis megtérés, ez a hamis bűnbánat. Hanem az, hogy igenis felismerem azt, hogy hibáztam, itt rontottam el, akkor köszönöm Uram, hogy ezt felfedted előlem, és akkor megváltoztatom az útjaimat. Erről szól a megtérés. Metanoia görögül azt jelenti megtérni, visszafordulni, és ezt jelenti az út. Mivel megtartottad az én béketűrésemre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljön. Tehát ha azt akarod, hogy élvezd Isten áldásait, hogy Isten kegyelméből től senki el ne hajoljon, írja az írás. Itt nem törvények megtartása, és nem a cselekedetekről való üdvösség, vagy a cselekedetekből való áldást. A cselekedet az gyümölcse Isten kegyelmének. A cselekedet az gyümölcse, az megmutatja a te hitedet, meg megmutatja az én hitemet. Nem az a hitem, amit én itt prédikálok. Az az én hitem, amit cselekszem. Mert a cselekedetem az megmutatja a hitemet, sőt, megmutatja azt, hogy te beszédedről ismertetel igaznak, vagy a beszédedről ismertetel hamisnak. Ami a szívünkben van, azt Isten pontosan megmutatja. Én eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Bírjátok még, vagy hagyjuk abba? Bírjuk. Igen, éhezitek, szomjozzák az igazságot, úgyhogy ma bőséges lesz a menü. Lehet, hogy nem mindegyik desszert, de majd a végén biztos az is lesz. Szóval pergánomi gyülekezet. Nézzük a feddéseket és a kiigazításokat. És itt van bőséggel. De egy a mondásom ellenet, hogy az első szeretetet elhagytad. Elhagyta az első szeretetet. Mi az első szeretet? Erről is volt már tanítás. Az első szeretet, amit Isten mond, hogy szeresd a te uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj. Ez az első szeretet. Ez az első szeretet, és nyilván van ennek egy érzéki oldal, amikor megismertük az urat, és szmirnai gyülekezet az egyetlen, ahol nincs semmi feddés. Pergánomi gyülekezet. Van valami kevés panaszom ellened, ott vannak nálad, akik a Bálám tanítását tartják, akik Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és hogy paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Ugye mit csinált Bálák, illetve mit csinált Bálám? Ugye Bálák az király volt, Bálámot felbérelték, hogy átkozza meg Izrael. Tudjuk, hogy Izraelt, Isten népét nem lehet megátkozni. Imádkozhatsz nyugodtan a gyülekezet ellen, imádkozhatsz másik keresztény ellen, imádkozhatsz azért, hogy a szomszéd lova dögöljön meg. Ez az ima nem fog meghallgatni. Nem fog meghallgatásra kerülni, mert nem lehet Isten népét megátkozni. De Bálámnak volt egy ördögi terve, az, hogy igen, térjenek el Isten útjáról, kezdjenek el parásználkodni, kezdjenek el, és mert akkor Isten meg fogja őket átkozni, majd Isten akkor meg fog rájuk haragudni, és Isten el fogja őket pusztítani. Ez volt az az ördögi tanács. És itt van a tiatriai beli gyülekezet, de van valami kemés panaszom ellen, mert megengedtem az asszonynak, Jezabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. És adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Jézus azt mondja, hogy ha valamit elrontunk, akkor az rendben van. Úgyis kegyelem alatt vagyunk, úgyis automatikusan minden törlődik, minden rendben van. Nyugodtan csinál tovább a gonoszságaidat, a hazudozásaidat, a csalásokat, a lopásokat, a tolvajlásokat, vagy lehetne sorolni, vagy a paráznaságot, vagy bármit. Ezt mondta Jézus, hogy ez így akkor rendben van. És ma ezt mondják, hogy ez rendben van. Ezzel egyet kell érteni, ezt el kell fogadni. De ez egy hazugság. Ez a világnak a trendje. És mit mondasz, hogy íme én ágyba vetem őt, és azokat is, akik vele paráználkodnak nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ezt Jézus már nem a jövőre vonatkozólag mondja, hanem az első században a keresztény gyülekezeteknek mondja. Meg kell, hogy térjünk. És igen, ott van Isten kegyelme, és a kegyelem az az, amikor oda megyünk az Úrhoz, és elrontottuk, bocsánat, kiigazítjuk magunkat. Ez a krisztusi hozzáállás, és nem az, hogy ezzel egyetértünk, sőt, ezt még támogatjuk. Ezek ördögi, sátáni dolgok. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek, mint hogy én vagyok a veség szívek vigasztalója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Van a Bibliában, hogy mindenkinek oda kell állni Krisztus ítélőszéke előtt. Nem az üdvösségünk felől leszünk megítélve, figyelj. Nem az örök életünkről, hogy a mennybe vagy a pokolba kerül, hanem itt a földi életben, igen, mindenki elveszi a jutalmát Krisztustól. De azt mondja Jézus, hogy oké, akkor eddig volt az én kegyelmem. És senki nem úszhatja meg. Tehát nem lehet megúszni a bűn büntetlenül, mert a bűn már magába hordozza a büntetést. És nem akarok én a bűnről, igen, Isten kegyelme alatt vagyunk, de akkor is a bűn az önmaga, azért van Isten a bűn ellen. Nektek pedig csak azt mondom, mint a többi triatriabelinek is, akinél nincs ez a tudomány, akik nem ismerik a sátán mélységeit, amiknek ők nevezik, nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, tartsátok meg, amíg eljövök. Na, még ezt itt végignézzük, ez a Jezabel téma. Egy dolgot tudjatok. Hogy a Jelenések könyvében lévő Jezabel, az körülbelül 1000 évvel később élő Jezabel, az egy valós személy volt abban a gyülekezetben, és nyilván akkor keveredett a római, a görög kultúra, a hellénizmus, egy csomó minden, és az emberek bálványoknak áldoztak, és ugyanúgy, ahogy Aháb király idejében, aki 900 évvel Krisztus előtt élt, Aháb és Jezabel. Aháb egy gonosz király volt, aki még Jeroboán Nébál fiánál is gonoszabbul cselekedett, mert behozta a bálványimádást, elválasztotta Isten népét a templomtól. Figyeld meg, Isten népét a templomtól. A templom Jeruzsálembe volt délen, ott két törzs volt, amikor szétvált, Jeroboánról beszélek. Jeroboán és Roboán idejében, Roboán volt a déli király, és az északi király, az pedig Jeroboán. És nem hagyta az északi király a templomba menni az embereket. Eltiltotta a templomtól. Azt mondta, hogy ne menjetek a templomba, majd én építek nektek külön aserákat, majd én építek nektek, és majd ott mi a bálványkáinkat fogjuk. Először nem bálványokat imádtak, először Izrael Istenét kezdték el imádni, aztán ahogy bejöttek az idegen népek, az idegen feleségek, és ez gyorsan akartam mondani a nevét, a Jezabel, ő Szidon királyának, Edbálnak hívták, és Szidonnak a királya volt, és annak a lányát vette feleségül ez a király. Na és igazán mély helyzetbe került. Mi volt, ez egy szellemiség is egyben. Tehát itt a Jelenések könyvében nem arról a Jezabelről van szó, de arról a Jezabel szellemiségről szintén szó van. És ma sajnos ez benne van a mai keresztények körében is, ez a szellemiség. Hát én azt hiszem, hogy erről már nagyon elment az idő, azt hiszem nagyon túl prédikáltam magam. De mi volt a lényeg az egésznek? Varázslás, erkölcstelenség, igyekeztek elnyomás alatt tartani az embereket, közösségeket, sátántól nyert természet fölötti erővel, hatalommal tartották az embereket Isten megismerésétől. Olyanok voltak, mint Jannes és Jambesz, ugye Mózes könyvében olvasunk erről. A varázslás az mindig az elnyomásnak az eszköze volt. Tehát Ahábnak volt a felesége. Aháb Izrael királya volt. És Aháb gonoszul cselekedett, mert eleve nem lett volna szabad feleségül vegye ezt a nőt. Tehát ez a nő semmiféleképpen nem kerülhetett volna hatalomra, de mégis ez a nő hatalomra került. Aháb király az pedig egy ilyen tutyimutyi ember volt, és a felesége irányította a dolgokat. A felesége kézbe vette a dolgokat, és a felesége hatalomra jutott. És a Jezabelnek vannak tulajdonságai. Tehát amikor egy Jezabel szellemiséget néz meg, első probléma üldözte Illést, üldözte Isten szolgáit, és hatalmaskodott. Bárki, aki szembeszállt vele, azonnal az ellenségévé vált. Tehát soha nem ismerte el a bűnösségét. Tudta, hogy idegen isteneket imád, amikor Illés bemutatta az áldozatot, akkor világosan látszott, hogy Izrael istene az Isten. Mégsem tért meg, mégsem változott meg, hanem még mindig fújta a maga igazát, sőt, bosszút akart állni Illésen, és meg akarta ölni Illést, Isten prófétáját. Nem tűri a helyreigazítást, semmilyen helyreigazítást nem tud elviselni. A javító szándékot az támadásként fogta fel Aháb felesége. Ez a két szellemiség, ez egyfajta szellemiség, ami jelen van, és a Biblia Jelenések könyve nem csak erről a Jezabel, erről a szellemiségről is világosan beszélt. Soha nem ismeri be, hogy téved, soha nincs lelkiismeret furdalása, soha nem ismerte be a vétkét. A Jezabel szellem ellentétben áll Isten akaratával, az ő akaratának be kell teljesednie. Hazugságok, csúsztatásokat dob be. Ugye Isten mit várt? Isten azt várta Illéstől, hogy szálljon szembe ezzel az Aháb szellemiséggel. És nézd meg, Illésnek nem volt hadserege, Illésnek nem volt befolyása, és mégis Illés Isten erejével, Isten kenetével egyszerűen meg tudta semmisíteni ennek a gonosz királynak a praktikáit. Na, tehát végül is sok mindent lehetne erről beszélni, ugye folyamatos panaszkodás, ez már az Aháb szellemhez tartozik. Nagyon-nagyon szeret panaszkodni, nagyon szeret manipulálni embereket, nagyon szereti sajnáltatni magát, nagyon szereti sajnálat, ugye Aháb király mit csinált? Sajnáltatta magát. És gyűjtött maga mellé embereket. Na majd én, majd Jezabel majd elintézem. Nem adja el neked a szőlődet? Na majd akkor én állítok hamis tanukat, na majd akkor én bevádollak téged. Tehát gyakorlatilag egy leuraló szellemiség, egy manipulatív szellemiség. Ő a legfontosabb személy. Tehát ezeket mind, ezek a főbb jellemvonásai, mindig igaza van, nem tévedhet, és nem fogja beismerni, hogyha rosszat tett. Mindig mindenért el akarja venni a dicsőséget. Ezek megint olyan tulajdonságok, ami egy nagyon rossz szellemiség. Ugye Isten mindent megoszt velünk, kivéve egyet, a dicsőséget. Jó, tehát nagyon gyorsan átnéz azokon, akik szorgalmasan dolgoznak. Mások munkájának az eredményét azt nagyon szereti magának betudni. Ha beszélsz vele, akkor 99%-ban ő beszél. Ha beszélsz egy ilyen Jezabel szellemiségű emberrel, akkor te csak hallgató lehetsz. Csak hallgató lehetsz. Semmiben nem vesz. Soha nem válaszol a kérdésekre igazán. Ja, minden. Egy fontos, hogy érezzék a hatalmat, érezzék a tekintélyt. Úgy érzik, hogy mindenkinél többet tudnak. Miket lehet, csomó mindent, van egy szerző, aki két könyvet írt erről a fajta szellemiségről. Másoktól nem fogad el semmit. Minden vele folytatott párbeszéd egy oldal, ugye ezt már mondtam, te csak hallgató vagy. Itt néhányat most már kiveszek ebből. Ha kikapcsol, akkor sem hallgat meg téged. Megosztják az embereket. És erről szól a történet. És ezek mind bekerültek a sajnos a mai gyülekezetekben is. Ez a szellemiség uralja a gyülekezetet, és zavarokat okoz. Ha tudom a te dolgaidat, a szárdiszi gyülekezet nevet, hogy élsz és halott vagy. Itt a szárdiszi gyülekezet azt mondja, vigyázz, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Megemlékezz, hogy honnan, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Tehát Jézus mondja, hogy ki kell, hogy igazítsuk magunkat. Ezek a gyülekezeteknek szólnak, neked, nekem, mindannyiunknak szólnak. Filadelfiában nincs feddés. A Laodiceát meg nem is olvasom végig, mert az olvasátok el otthon, ez most már házi feladat lesz, mert nagyon-nagyon elment az idő. Tehát a Laodicea gyülekezetnek egyetlen dicséretet nem tudott mondani az Úr. És miért olvastam én föl ezeket? Lehet, hogy ezt egy-két alkalomra kellett volna beosztani, mert gyakorlatilag ezzel nem lehet végezni, hiszen sajnos napjainkban ezek ugyanúgy jelen vannak. És Isten azt akarja, hogy megáldjon bennünket. Isten nagyon szeret bennünket, és azt akarja, hogy mi gyarapodjunk, hogy mi növekedjünk az életünk minden területén. És ahogy az Isten tudjon bennünket megáldani, hogy az áldásait ki tudja ránk árasztani, ahhoz nekünk Istennel partnereknek kell lenni. És hogyha mi hagyjuk, hogy az ördögöt, hogy pusztítson az életünkben, pusztítson a gyülekezetünkben, és pusztítson bárhol, akkor egyszerűen Isten azt mondja, ha te megengedted, akkor jó. Akkor én is megengedem. Jó? Tehát amit te megkötsz a földön, az kötve lészen, amit megoldasz, az pedig oldva lészen. Ha te megengeded, akkor a gonosz azt fogja csinálni, hogy két lábbal fog taposni az életünkön. És bizony azért vagyunk itt, és azért kaptuk a Szent Szellemet, hogy megállítsuk a gonoszt. Hogy ne tudjon pusztítani az életünkbe, és ez mindegyikünknek a felelőssége. Ez ugyanúgy a saját életünkben, a gyülekezet életében, és nem akarom mondani most, hogy mi van a világban, látjuk. Mindenki szenved, mindenkinek megvannak a harcai a világnak, a gyülekezeteknek, és neked is, mint hívőnek, hogy bizony döntéseket kell hozni az embernek, hogy igen, én elkötelezem magam az ige mellett. És ez a fontos. Az összes többi az mind széna, fa, meg pozdorja, ami meg fog égni.